A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi kegyelmes Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Isten. Amen. Isten szeretett népe, folytatjuk sorozatunkat az Apostolok Cselekedetei könyve alapján, amelyben a korabeli ige hirdetéseket vesszük végig. Csodálatos önmagában már ez, hogy majdnem 2000 éves prédikációkat hallgathatunk meg, hogy az apostolok korában, az első gyülekezetek alakulásakor, hogy hirdették az apostolok Jézus Krisztusról szóló örömhírt. Így hallgassuk az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv 13. részéből Isten igéjét, a 14. verstől a 43. versig bezárólag. Istenre figyelő szívvel hallgassuk. Ők pedig, már mint Pál és kísérete, tovább mentek Pergéből, és megérkeztek a pizidiai Antiókiába. Itt szombaton elmentek a zsinagógába, és leültek. A törvény és a próféták felolvasása után a zsinagóga előjárói odakültek hozzájuk, és ezt üzenték nekik. Testvéreink, férfiak, ha van valami buzdító szavatok a néphez, szóljatok. Pál felállt, intett a kezével, és ezt mondta. Itt kezdődik az ige hirdetés. Izraelita férfiak és ti istenfélők, halljátok! Ennek a népnek, Izraelnek Istene kiválasztotta atyáinkat, és naggyát tette a népet, amikor jövevények voltak Egyiptom földjén, és hatalmas karjával kivezette őket onnan. Azután közel 40 esztendeig hordozta őket a pusztában, és miután eltörölt 7 népet Kánaán földjén, örökségül adta nekik azoknak a földjét. Mindez mintegy 450 évig tartott. Ezután bírákat adott nekik egészen Sámuel prófétáig. Ekkor királyt kértek maguknak, Isten pedig Sault, kis fiát, a Benjamin törzséből való férfit adta nekik 40 esztendőre. Amikor őt elvetette, Dávidot emelte királyukká, akiről bizonyságot is tett, és ezt mondta: megtaláltam Dávidot, Isai fiát, a szívem szerint való férfit, aki teljesíti minden akaratomat. Az ő utódai közül tette Isten Izrael üdvözítőjévé Jézust, ígéret szerint, miután keresztelő János előre meghirdette, még az ő eljövetele előtt Izrael egész népének, hogy térjenek meg, és keresztelkedjenek meg. Küldetése végén János így szólt: én nem az vagyok, akinek ti gondoltok engem, hanem íme utánam jön az, akinek a saruját sem vagyok méltó leoldani. Testvéreim, férfiak, Ábrahám nemzetségének fiai, és a hozzátok csatlakozott istenfélők, nekünk küldetett el ennek az üdvösségnek az igéje. De Jeruzsálem lakói és vezetői nem ismerték fel őt, és betöltötték a próféták szavait, amelyeket minden szombaton felolvasnak, azáltal, hogy elítélték őt. Bár Jézusban semmiféle halálos bűnt nem találtak, mégis azt követelték Pilátustól, hogy ölesse meg. Amikor véghez vitték mindazt, ami megvan írva róla, levették a fáról, és sírba tették. De Isten feltámasztotta őt a halálból, és ő több napon át megjelent azoknak, akik együtt mentek fel vele Galileából Jeruzsálembe, és akik most az ő tanúi a nép előtt. Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáinknak tett Isten, beteljesítette nekünk az ő gyermekeinek, amikor feltámasztotta Jézust, ahogyan megvan írva a második Zsoltárban is: fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Azt pedig, hogy feltámasztotta őt a halálból, és többé nem fog visszatérni az elmúlásban, így mondta meg: nektek váltom be a Dávidnak tett biztos szent ígéreteket. Ezért más helyen is így szólt: nem engedett, hogy a te szented elmúlást lásson, mert Dávid, miután a maga nemzedékében szolgált Isten akarata szerint, meghalt, és eltemették atyái mellé, tehát elmúlást látott. Akit azonban Isten feltámasztott, az Úr Jézus Krisztust, az nem látott elmúlást. Vegyétek tehát tudomásul, testvéreim, férfiak, hogy ő általa hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát, és mindabból, amiből Mózes törvény által nem igazulhattatok meg, ő általa mindenki megigazul, aki hisz. Vigyázzatok tehát, hogy be ne következzék az, amit megmondott az Úr a proféták által. Lássátok meg, ti gúnyolódok, ámuljatok és semmisüljetek meg, mert olyasmit viszek véghez napjaitokban, amelyet el sem hinnétek, ha valaki elbeszélné nektek. Amikor pedig mentek kifelé, tehát eddig tartott a prédikáció, amikor pedig mentek kifelé, kérték őket, hogy a következő szombaton is beszéljenek nekik ezekről a dolgokról. Miután szétoszlott a gyülekezet, sokan követték a zsidók és az istenfélő prozeliták közül Pált és Barnabást, akik szóltak hozzájuk és bíztatták őket, hogy maradjanak meg Isten kegyelmében. Az örökkévalót egy áldotta és gyümölcstermővé igét, ami szívünkben, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük, hogy te ma is úgy szólsz, ahogy régen szóltál, és a hitünknek ma is ugyanaz az alapja, mint amit átadott Jézus a prófét, átadott Jézus a apostoloknak, amit ők megőriztek, és ami számunkra leíratott tanulságul a Bibliában. Urunk, kérünk téged, hogy leplezd le szívünknek azon tévútjait, ami elvisz bennünket a kegyelemtől. Urunk, oly könnyen elhajlik a mi szívünk, még inkább a mi cselekedeteink a hétköznapokban, és újra saját megszokott útjainkat járjuk, vagy éppen saját akaratunkat erőltetjük. Urunk, bocsáss meg ezt nekünk, kérünk, szólj hozzánk, nyisd meg a mi fülünket, szívünket, hogy befogadjuk a te igédet, és add, hogy engedjünk akaratodnak. Mert akik engedtek a te akaratodnak, azokról azt olvastuk most is, hogy betelt a szívük örömmel, és beteltek szent lélekkel. Urunk, nekünk is vigasztalásra van szükségünk, igazi örömre, és a te szent lelked jelenlétére, hogy maradhassunk a te utaidban, és elnyerjük a te áldásaidat, hogy megmaradjunk a kegyelembe, mint a te megigazított gyermekeid. Erre vezess bennünket, szólj hozzánk, mint gyülekezet, erősíts meg bennünket, és szólj hozzánk személyesen is, kinek-kinek szüksége szerint. Jézusért kérünk, atyánk, hallgass meg bennünket, bocsáss meg bűneinket, és szólj hozzánk, mert a te igéd lélek és élet. Amen. Istennek szeretett népe, az az ige, amely szólt hozzám, írva található az apostolok cselekedetei 13. részében az előbb felolvasott ige szakaszban. Két verset szeretnék különösen és a szívetekre helyezni, a 38. és a 43. verseket, amelyet így hallgattuk. Vegyétek tehát tudomásul, testvéreim, hogy ő általa, mármint Jézus Krisztus által hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát. És a másik idézet pedig, hogy maradjatok meg Isten kegyelmében. Tehát erre búzdították őket Pál és Barnabás, szóltak hozzájuk és bíztatták őket, hogy maradjanak meg Isten kegyelmében. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Isten szeretett székesfehérvári népe, arról szeretnék röviden tanúságot tenni köztetek az ige alapján, és a saját tévútjaim fölötti elcsendesedés alapján, hogy mit jelent megmaradni Isten kegyelmében. Izgalmas utazás ez, hogy prédikációkat hallgathatunk az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben. Olvashatunk rövid tanúságtételeket János apostoltól például, de olvashatunk még ennél is hosszabb prédikációkat, például Péter pünkösdi beszéde, vagy éppen István vértanú védőbeszéde, és most itt van előttünk Pál apostolnak is egy hosszabb tanúságtétele Jézus Krisztusról. Megállapíthatjuk, hogy a korabeli apostoli tanúságtételnek négy oszlopa volt. Ez a négy oszlop négy szó Jézusról. Meghalt, eltemették, feltámadt és megjelent. És ebből a négy szóból kettőhöz hozzá is teszi még, hogy ahogy meg volt írva, meghalt, és ahogy meg volt írva, feltámadt. Jézus meghalt a kereszten, magára véve bűneink átkát, ugye az apostolok idézik Mózes törvényét ehelyütt, hogy átkozott, aki fán függ, az át bűneink átkát magára vette, de föltámadt a harmadik napon, és nem lát elmúlást, úgy, ahogy olvastuk a mostani prédikációban, feltámadta mi megigazulásunkra. Ez a négy üzenet minden ige hirdetésben elhangzott. Minden ige hirdetésben az is elhangzott, hogy nincs más, Isten egyedül Jézust küldte el, ami megváltónknak és szabadítónknak. És őről szólnak az írások. És mondhatjuk, hogy őről szól, az ószövetségi ígéretek is, és az új szövetség is, mint beteljesedés. Jézus, ami megváltom. Amit meg akar még itt erősíteni Pál apostol, onnan indítja az ő üzenetét, hogy Isten már az ószövetségben is kegyelmes volt az ő népéhez. És mivel ő ilyen, mivel ez az ő lényének, az ő szívének a közepe, hogy ő kegyelmes, irgalmas és kegyelmes Isten, ahogy szoktuk mondani, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Az is kegyelem volt, ugye, hogy beteljesi, hogy elhívta Ábrahámot, beteljesítette rajta az ő ígéreteit. Valóban annyi utóda lett, mint tengerparton a homok. Nagy népé tette őket 400 év alatt az egyiptomi vaskohóban, amikor rabszolgák voltak. Aztán 40 évig vezette őket a pusztában, aztán 10 évig a honfoglalás idején, amikor 7 kánaáni népnek a földjét adta nekik. 450 év alatt hatalmas népé tette őket, beteljesítette ígéreteit. És mi is így bízhatunk Isten ígéreteiben mindenkor, még ha várnunk is kell, lehet, hogy több évtizedet. De Isten hűséges, kegyelmes Isten, aki megtartja a szavát. Ő magát meg nem változtatja. Aztán még négy üzenetet fűz hozzá, hogy Jézus által hirdetett bűnbocsánatot minden népnek, ő általa van a megigazulás, azaz, hogy is Jézus által lehetünk Isten igaz gyermekei hitáltal kegyelemből, és beszél a hívővé válás egyik titkáról, a kiválasztottságról, mit jelent kiválasztottnak lenni, és végül azt mondja, hogy mindazok, akik hittek Jézus által, akik befogadták Isten üzenetét, akik engedtek Istennek, azok megteltek örömmel és szent lélekkel. A múlt vasárnapi ige hirdetésnek volt ez a központi üzenete, hogy a Isten bűnbocsánat hirdetése azzal kezdődött, hogy megbékélt az Isten fia halála által, és ránk bízta a békéltetés szolgálatát. Tehát az evangélium hirdetése az a megbékélés hirdetése. Békülj meg az Istennel, békülj meg az életeddel, és békülj meg embertársaddal. Ugye ezt hirdetik Mózes törvénye és a próféták, és ezt hirdeti Jézus is, amikor a nagy parancsolatban összefoglalja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és szeresd fele barátodat. Egyébként valószínű, hogy az említett zsinagógai istentisztelet is ezzel kezdődött. Halld, ó Izrael, az Úr a te Istened egy Úr, szeresd az Urat. Tehát Isten megbékélés hirdetett már a kezdetektől fogva, de a megbékélés az nincs bűnbocsánat nélkül, hogyha nincs bűneidre bocsánat, ha nem kezdtél új életet Jézussal, ha nem tudsz megbékélni, Nem tudsz megbékélni se Istennel, se az életeddel, se magaddal. Jézus a mi békességünk. Jézus Krisztus által van bűnbocsánatunk, új életünk, és majd örök életünk a mennyben. És akik ezt az üzenetet elfogadták, akik megvallották bűneiket, bocsánatot kértek hitáltal Jézus érdeméért a bűneikre, azok kegyelmet nyertek, új életet kezdenek. Ugye az így fogalmaz egyik helyen az apostol, hogy akikben megvan ez a reménység, az megtisztítja magát. Az nem meg akar tisztulni a régi életének elrontott dolgaiból és bűneiből. Új életben akar járni. És aki ezt elfogadta és új életet kezdett, az Isten kegyelemből igaz gyermekének fogadja el. Ez a megigazulás. De testvérek, ez nem úgy hangzik ez a szó, hogy önigazolás, hanem megigazolás. Tehát ezt nem azért adja Isten, hogy Jézus érdeméért Isten gyermekei lehetünk, hogy különbnek tartsuk magunkat másoknál, okosabbnak vagy jobbnak, és önhittek legyünk, hogy mi jobbak vagyunk, okosabbak. Nem. Ez pont a mi kicsiségünkről beszél, hogy elveszett bűnösök lennénk Jézus nélkül, de Jézus érdeméért Isten igaz gyermekének fogad el bennünket. És akiben ez megvan, ez az élő reménység, az Isten kiválasztott gyermeke. Az nem csak elhívott, hanem kiválasztott. Ez a hívővé válás egyik nagy titka, hogy amikor új életben jársz Jézus Krisztus által, akkor te Isten kiválasztott gyermeke vagy. Amíg csak érdeklődő vagy, amíg csak egyes dolgokat fogadsz el a Bibliából, más nem fogadsz el, amíg csak szomjazol, amíg csak kereső vagy, addig nem vagy kiválasztott. Addig csak meghívott vagy az Isten országába. Akkor leszel kiválasztott, ha Jézus Krisztus által igent mondasz az Istennek, és engedelmeskedni akarsz az ő akaratának. De ennek nagy jutalma van, testvérek. Nem csak az első szeretet öröme, hogy újat kezdhettem Istennel, hogy bűneimre bocsánatot nyertem, hogy nem vagyok egyedül, hanem van szerető mennyei atyám, akinek a szeme rajtam van és vezet engem az életben, hanem azt mondja az ige, megteltek örömmel, akik elfogadták és hívővé lettek, és beteltek szent lélekkel. Higgyétek el! Minél inkább igazat adtok Istennek, és engedelmeskedtek az ő akaratának, annál nagyobb lesz a békességetek és az örömetek, és megteltek szent lélekkel. Majd erről még egy kicsit beszélek részletesebben. Ennyi röviden Pál apostol prédikációjának üzenete. És ahogy Péteré, Pál ige hirdetése is ellenállás váltott ki, tehát üldözéseket váltott ki. Istennek nagy kegyelme, hogy Galácia területén, nem csak a pizidiai Antiókiában alakult gyülekezet, hanem ahol még több gyülekezetben is, ahol Pál ellátogatott, és mindenütt zavart és felháborodást okozott ez az üzenet. Nyilván mindenki, pogányok, keresők és zsidó hívők is találtak benne olyan üzenetet, amit nem bírtak elfogadni, vagy amit tagadtak. Ugye azt olvasjuk, egyesek káromolták ezt az üzenetet, úgy álltak ellen Isten akaratának. És ugye az lett a galáciai missziói út vége, mind a mellett, hogy életveszélyben voltak Isten igényéért, sőt a végén majdnem halálra követték Pált, hogy több gyülekezet alakult, és ezek a gyülekezetek még az üldözések ellenére is megerősödtek a hitben. Na de, ugye voltak olyan, akik nem fogadták el ezt a hitet. Nem fogadták el Jézust, mint messiást, nem fogadták el azt, hogy ők bűnösök, bűnbocsánatra van szükségük, és ez Jézusért van, aki önmagát adta bűneink, átkát magára véve a fán. Nem fogadták el, tehát van, akik nem maradtak meg. Nem fogadták el, és nem maradtak meg a kegyelemben. Ugye a legelső csoportot, akit említ Pál, azok a törvényeskedők voltak, akik azt mondták, hogy hogy igenis a keresztények is tartsanak meg bizonyos mózesi törvényeket, és akkor ment a vita arról, hogy részt vehetnek-e pogányokkal lakomákon, körül kell-e metélkedniük, ehetnek-e vért, stb. Tehát ilyen dolgokon mentek a viták. Ugye ezt tudjuk, hogy később, emlékeztek rá nyilván, hogy olvastátok a könyvet, az apostoli gyűlés ezt nyugovó pontra hozta, és nem kellett bizony ezeket a zsidó szokásokat megtartani a keresztényeknek, de voltak ugye törvényeskedők, akik az Isten népének békességét ezzel a fajta viselkedésükkel, hogy minden próbáltak ilyen kizárólagos módon értékelni, vagy értelmezni, nagy zavart okoztak. Tehát ők is elhajoltak a kegyelemtől, nem maradtak meg Isten kegyelmében. Nem akarok most részletesebben belemenni ebbe, most inkább térjünk rá arra, hogy mik azok a mai veszélyek, amelyek Isten mai népét eltéríthetik a kegyelemben való megmaradástól. És ahogy utaltam is rá, testvérek, amikor ezen gondolkoztam és elcsendesedtem, hogy nyilván, amiket felsorolok most, ezt magamból kiindulva mondom. De kérlek benneteket, hogy miközben ezt hallgatjátok, még akkor is, ha tudtok ezekkel azonosulni, hogy igen, én is estem ebbe a hibába, engedjetek a Szentléleknek és Isten igéjének, hogy leplezze le bennetek azt, hogy most milyen veszélyek vannak jelen a gondolkodásotokba, a lelki életetekbe, amik eltéríthetnek az Isten kegyelmében való maradástól. Hát most a törvényeskedőkből ugye kiindulva, ugye Pál korában ezek a törvényeskedők azt jelentették, hogy a mózesi törvény szigorú megtartására akarták visszavezetni a keresztényeket. Nyilván a mai törvényeskedő vallásosság az egy kicsit más, de vannak benne hasonlóságok. Például törvényeskedő vallásosság az ítélkező lelkület, és az, hogyha magunkat különbnek tartjuk a másik embernél. Jézus azt mondta, hogy egymást tartsátok különbnek magatoknál. Hogyha ez a törvényeskedő vallásosság jellemző ránk, akkor olyanok vagyunk, mint a farizeus, aki hálát ad, és nagy képmutató mondja, hogy köszönöm Uram, hogy nem vagyok olyan, mint ez itt mellettem. Én jobb hívő vagyok, jobban ismerem a Bibliát, én ismerem az igaztant, és hogyha nem úgy van valami, hogy én akarom, akkor a családomban is, meg a gyülekezetben is feszültséget szítok, csak hogy az én akaratom legyen meg. Testvérek, ez a fajta vallásosság a kegyelemtől való elhajlást jelenti. A következő, a jó cselekedetek kérdése. Nyilván, ha jó cselekedetekről beszélünk, bennünket, reformátusokat nem veszélyeztet az, hogy azt gondolnánk, hogy a saját jó cselekedeteink azok beszámítanak az üdvösségbe, a mennyei szentek fölösleges jó cselekedeteivel együtt. De azt gondolom, hogy nyilván ezt világosan értjük, hogy mi, akármi teszünk is, nem tudunk hozzájárulni az üdvösségünkhöz, mert azt egyedül Jézus szerezte meg számunkra, a keresztfán, amikor a bűneink átkát magára vette. Tehát hitáltal, kegyelemből van üdvösségetek. Úgy, ahogy mondtam, hitáltal, kegyelemből vagyunk Isten megigazított gyermekei is. A jó cselekedetekkel kapcsolatban inkább az veszélyeztet bennünket, hogy amikor jót teszünk, és a jó cselekedetekről is azt mondja Isten, hogy ezt előre elkészítette nektek az Úr kegyelme. Tehát amikor jót teszünk, akkor azt Isten hozza elénk. Ő készíti ezeket az alkalmakat, hogy mással jót tegyünk. Akkor az a veszély, hogy saját magunk igazolására használjuk ezeket a jó cselekedeteket. Nem kegyelemnek veszünk, köszönöm Uram, hogy te ezt elkészítetted, és megengedted, hogy én lehetek az, aki a te nagy munkádban részt veszek, és ezért tettem jót valakivel. Hanem magunkat igazoljuk, sőt azt gondoljuk, hogy talán előnyt szerzünk. Testvérek, az Istennel lehet üzletelni, mondjuk az elején, amikor keresed Isten. Ábrahám is próbált üzletelni az Istennel. Azt gondolta, hogy hát enged az Istennek, hogy majd az Isten őt megáldja, gazdag legyen. De amikor te új életben jársz Isten gyermekeken, akkor ne üzletelj az Istennel. Szoktunk üzletelni mi a szüleinkkel. Hát ez nem szokott jó vége lenni, ha üzletelni próbálunk. A szüleinkkel nem üzletelünk, a mennyei atyánkkal se üzletelünk, hogy igazoljuk magunkat, hogy Uram, milyen jó vagyok, hogy Uram, árasz ki rám az áldásodat, mert én annyi jót tettem. Ez a kegyelemtől való elhajlás, testvérek. Aztán a harmadik, amit fölírtam, és hangsúlyozom, hogy magamból kiindulva az én eddigi utamat gondoltam végig, az Isten keresésemtől egészen addig, amíg megtaláltam a kegyelmes Istent Jézusban, hogy milyen dolgokon mentem keresztül, milyen tévedéseken. Ugye a harmadik az elődök hagyománya. Ugye történelmi egyház vagyunk, sok hagyományunk van. Hála Istennek, hogy a fehérvári gyülekezet az nem egy olyan hely, ahol még most is értelmetlen régi hagyományokat ápolunk, hanem jó lelkiismeretünk szerint olyan gyülekezet vagyunk, ahol Isten igéjének az akaratát keressük. De tudunk azért olyan gyülekezeteket, ahol sokféle hagyományt, akár népi hagyományt, aminek mondjuk semmi köze a kereszténységhez. Hangsúlyozom, hogy a népi hagyományok között azért van sok szép keresztény hagyomány. De még sorolhatnánk, hogy mi minden van, amit azt mondjuk, hogy hát az elődeink csinálták, mi is megőrizzünk az elődeink iránti tiszteletből. Nem erre hív Isten igéje, hanem arra, hogy engedjünk neki. És hogyha valami olyan hagyományunk lenne, ami ellent mond Isten igéjének, akkor ne folytassuk tovább. Én például nem folytattam azt, hogy Calvin szobrokkal tesszük teli az egyházat. Az, aki jeltelen sírba temette magát, azért, hogy ne zarándokoljanak a sírjához, arról szerintem illetlen dolog ma szobrokat készíteni. Ugye úgy mondanák a népiesen, hogy forog a sírjába szegény Calvin, hogy mit csinálunk mi reformátusok. Ez csak egy példa. A hagyomány, az efféle hagyományok is a kegyelemtől való elhajlást jelenthetik. Aztán most rátérek olyanokra, amik már lelkibbek ennél, személyesebbek ennél. És figyelj magadra, vizsgáld meg magadat, hogy neked mik ezek. Sokan olyan vagyunk, hogy amíg tudom magam is, addig nem kell Isten segítsége. Hát ugye el szoktuk téveszteni azt a határt, azt a elválasztó vonalat, hogy mi az, amit Isten szabad akaratunkra bízott, vagy józan paraszti eszünkre, amiben nem kell kikérni az ő segítségét. Nyilván abban nem kell kikérni az ő véleményét, hogy vegyél föl ez oknit reggel, vagy ne vegyél. De én nem tudom, hogy vagytok testvérek, hogy ahogy öregszünk, én már 41 évesen egyre inkább azt érzem, hogy egyre kevesebb dolog van, amit én magam erejéből megtehetek. Egyre inkább érzem azt, és igazat adok Jézusnak, amikor azt mondta, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Hidd el te is, hogy Isten jobban tudja, és hidd el, hogy jobbat készített neked a saját akaratodnál, amihez kötöd magadat, hogy te azt mindenáron véghez akarod vinni. Higgyél az Isten igéjének, hogy Isten olyat készített neked, amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem gondolt. Ezt készíti az őt szeretőknek. Úgyhogy ne kövesd ezt a paradigmát, mert egyrészt, ahogy a költő mondja, véresre zúzott koponyád a lehetetlenség falán, nagy leckéket fogsz tanulni, ha saját erődből akarsz dolgokat megcsinálni, hanem inkább hagyatkozzál az Úr erejére. Mert Jézus nem azt mondta, hogy ő a mi dzsinünk, akit előhúzhatunk a palackból. Mert, és ez a következő, ami a kegyelemtől való elhajlást jelentheti, amikor öntudat, és higgyétek, hogy sok minden, amit felsorolok, ezt nem tudatosan tesszük. Tehát nem megáltalkodottan, tudatosan csináljuk, hanem öntudatlanul. Úgy, ahogy vannak olyan viselkedési formáink, amit nem lepleződik le magunk előtt, ha valaki tükröt nem tart. Ha nem tart tükröt a házastársunk, vagy a Biblia, vagy egy igehirdetés az Isten tisztelet, akkor nem vesszük észre. Ilyen az például, amikor úgy tekintünk Jézusra, hogy ő a mi dzsinünk, hogy jöjj velem Jézus, jöjj az én utamra, áldj meg engem, segíts ebben a vállalkozásomban, stb. Stb. Jézus nem erre hívott téged. Jézus azt mondja, hogy te kövess engem. Te kövess engem. Ne engem hívjál a te utaidra, hogy jöjj velem az én magam választott utamra, Jézus, hanem azt mondja, hogy te kövesd őt. Tehát, hogyha te próbálod csábítgatni Jézust a te saját akaratod szerint útjaidra, az a kegyelemtől való elhajlás. Aztán egyet még mondok, én most nekem ennyi jutott eszembe, miközben készültem, de tegyétek hozzá magatoké, testvérek. Sokan mondják azt ma, szó szerint, hogy majd pihenek a sárga földben. Ugye ezt hitetlenek, meg hívők is használják. Ugye hitetlenek sokszor arra használják, hogy legyen már vége ennek a nyomorult földi életnek, mert majd, ha meghalok, akkor ott a sírba a lelkem, meg a testem is megsemmisül, és végre vége van ennek a földi nyomorúságnak. Ugye azt mondja erre a Biblia, hogy aki hitetlenül ezt gondolja, az becsapja magát. Mert elvégzett dolog, hogy az emberek élnek, meghalnak, aztán meg ítélet következik. De nem gondolnám, hogy ez a fajta hitetlenség, tehát lesz utolsó ítélet. Tehát, hogy ez a fajta hitetlenség veszélyeztetne bennünket, az sokkal inkább, hogy majd akkor pihenek, akkor lesz sabbatom, amikor akarom. Hiszen szabad vagyok rá, ugye mondhatjuk, nem vagyunk mi már ilyen törvényvallásúak, hogy Isten szombatját meg kell tartani. Mert testvérek, egyrészt az Isten népének a sabbatja, és itt nem az számít, hogy melyik nap. Tarthatsz Isten nyugalomnapot pénteken is, Jézus kereszthalálára emlékezve. Tarthatsz szombaton is, a zsidó mintára, hogy Isten megpihent a hetedik napon. Meg emlékezhetsz arra is, hogy szombaton Jézus teste a sírban volt, és megjárta a poklot az ő lelke helyettünk. Tarthatsz vasárnap is, amikor Isten tiszteletre jössz. Nem az számít, hogy melyik nap, mert minden nap az Úr napja, és minden nap elcsendesedhetsz, és lehetsz személyesen Isten jelenlétébe. Hanem az számít, hogy az Isten pihenő napja az Isten népe számára nem szabadon választható opció, hanem kötelező. És ebben nem csak az a lényeg, hogy gyere el Isten tiszteletre, vagy hogy aludjál egyet a vasárnapi ebéd után, hanem az is nagyon fontos, hogy legyél a családoddal, hogy ne veszítsd el a kapcsolatot velük. Testvérek, hány házasság nem ment volna tönkre, hogyha a jókereső szülők hagytak volna 1-2 20 000-est, hogy elvigye a szél a járdán, és nem dolgoztak volna éjjel-nappal, még hétvégén is, hanem a gyerekükkel, a családukkal lettek volna. Hány munkaalkoholista van, aki azért ül oda még hétvégén is a íróasztalához, a monitorja mögé, mert nem tud mit kezdeni a családjával, nem tud időt tölteni a gyerekeivel, mert nem tudja, hogy legyen velük kapcsolatban, vagy nehézkes neki, és elvesztik egymást. Elvesztik egymást az úton. Tehát az Isten szombatja erre is való. Neked is kell pihenés, mert nem fogod bírni cérnával, meg idegekkel, és a szeretteiden fog csattanni a te haragod, hanem a családodnak is szüksége van rád, meg az Isten népének is szüksége van rád, hogy itt legyél a templomba, meg arra, hogy táplálja a te lelkedet. Testvérek, én ennyit írtam össze. Ezek mind olyan veszélyek, amelyek az Isten kegyelmétől elfordíthatnak téged, önigazoltá tehetnek, a saját erejedben bízóvá tehetnek benned tégedet, a saját utadat igazolóvá tehetnek tégedet. Isten nem erre hívott bennünket, hanem arra hívott, amit olvastunk itt az utolsó üzenetben, hogy Pál és Barnabás szóltak hozzájuk, bíztatták őket, maradjatok meg Isten kegyelmében. És testvérek, ez szól zsidóknak, szól istenkeresőknek, szól Isten mai új életet kezdett népének. Maradjatok meg a kegyelemben. mert az Urat is elveszítettétek az úton, legalábbis távol kerülhettek tőle, hogyha nem figyeltek arra, hogy mit jelent az Isten igéje a Biblia szerint megmaradni az ő kegyelmében. De higgyétek el, hogy ez nagy boldogság és áldás lesz számotokra, mert fogtok örömet találni, fogtok békességet találni, erőt találni. Úgy, ahogy mondta az ige, hogy akik befogadták ezt, azok beteltek örömmel és szent lélekkel. Az Úr adja meg nekünk ezt a kegyelmet személyesen is, és a gyülekezetünknek is, hogy maradjunk meg az ő kegyelmébe, és Krisztus útján járjunk, mert ő azt mondja nekünk, hogy te, meg én, meg te kövessük őt. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy közel 2000 éve elhangzott prédikációnak is milyen üzenetei vannak számunkra, hogy aktuálisak és igazak, és a tanúságunkra írattak le a Bibliában. És hogy ez az apostoli tanúságtétel lehet reménységünk és hitünk biztos horgonya, és hogy ezt az üzenetet kell követnünk. Úrunk, köszönjük, hogy leleplezted a mi szívünket, hogy leleplezted azokat az utakat, ami a kegyelemtől elhajlás útjai a mi szívünkbe, és hogy mi is nagyon könnyen ebbe esünk. Urunk, irgalmazz nékünk, bocsáss meg ezeket, és add, hogy sokkal inkább neked engedjünk. Neked engedjünk, mint közösség, mint gyülekezet, és neked engedjünk személyesen is. Hiszen ez áldást jelent nem csak személyesen nekünk, hanem az egész családunkra nézve áldást jelent, ha nekünk békességünk van, ha örömünk van, ha szent lélekkel betöltekezett emberek vagyunk, ha te akaratodban járunk. Urunk, könyörülj rajtunk, és add, hogy imádkozzunk most a székesfehérvári gyülekezet jövőjéért. Add, hogy lássuk a te akaratodat, és kövessük azt. Urunk, imádkozunk saját családjainkért. Bocsáss meg azt, amikor a mi nagy buzgóságunk tulajdonképpen menekülés volt őtőlük. Add, Urunk, hogy egymásra találjanak szíveink itt a gyülekezetben is, és a családban is, és a baráti körünkben is, hogy lehessünk valóban hű tanúid, olyanok, akik valóban tudnak lelkeket gyűjteni neked, megnyerni embereket neked, Jézus, akiben van bűneink bocsánata, van az új életünk, és van örök életünk és üdvösségünk a mennyben. Áldunk, Atyánk, dicsérünk és magasztalunk ezért téged, és ezért imádkozunk a betegeinkért, adj gyógyulást közöttünk. Ezért imádkozunk a köztünk lévő gyászoló családokért, adj nekik hitet és élő reménységet, amely az életüket is megerősíti, és szerettükre nézve is vigasztalást ad nekik. Ezért imádkozunk a szenvedélybetegekért, hogy szabadítsd meg őket a saját maguk által választott börtönükből, amiről azt gondolták, hogy örömet vagy egy kis megnyugvást hoz az életükbe, és rabláncok lett belőle. Szabadíts meg őket, szabadíts meg bennünket is minden olyan gondolkodásmódunktól, megszokott viselkedésünktől, ügyintézési dolgunktól, vagy éppen saját keménynyakú akaratunktól, ami elhajlít bennünket a te kegyelmedből, és hadd járjunk a te kegyelmedbe, Jézus követve, hallgass meg bennünket, Atyánk, könyörülj rajtunk, hallgass meg mindazokat, akik segítségül hívják a te dicső nevedet. Amen. Most pedig mondjuk el együtt fennállva az Úr Jézus imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Vegyük Isten áldását. Békesség és szeretet az Isten népének hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunkat, Jézus Krisztust. Amen.